Kedves hallgatóink! Folytatjuk a Mária Rádió januári kerekasztal beszélgetését, a második részt hallják.
Kezét sokan, jó estét kívánok, dicsértessék a Jézus Krisztus, köszöntöm Önöket! Folytatván a abban maradt első részben, abban maradt gondolatot, amikor egy picit a testi, fizikai létre, annak megélésére, a mindennapok fizikai megélésére összpontosítottuk a beszédünket. Most egy picit nézzük át ennek a lelki tartalmát, vagy a lelki vonzatát. Nem akarok szélsőséges példákat említeni, de tanárként is, meg akár a környezetemben is, meg sokszor akár éppen a gyerekeimen is lehet látni azt, hogy a mindennapok megélésében keresik a lelki fogódzót. Nagyon fontos az önismeret, az helyes önértékelés, de azért adódnak az életben, hiszen itt a testi, fizikai dolgokban is fölmerült az, hogy nincsen optimális, kilengések vannak. Hát ugyanez tapasztalható a lelki dolgok megélésére is, és hogy vannak-e kapaszkodók, mik legyenek a kapaszkodók. Mitől függ az, hogy az ember lelki, ki tudja mondani, hogy a lelki egyensúly, lelke egyensúlyban van, vagy úgy kiegyensúlyozott. Ki fordul pszichológushoz, ki a nagyszüleihez, a társához, a barátjához, kilóg csak úgy a levegőben, és keresi önmagát, és próbál kompenzálni, és egy virtuális térben fogódzókat keresni. Hogyan látjátok a lelkiség megélését? Teréz.
Számomra nem csak szerzetesként, az Istennel való kapcsolat a legfontosabb fogódzó. Bármit csinálok, az előbb is, ahogy a jelenben létről beszéltünk, ezt már nem volt idő elmondani, hogy akkor vagyok igazán kapcsolatban az Istennel, amikor maximálisan megélem a jelen pillanatot. Tehát bármit csinálok, vele vagyok, benne vagyok, általa vagyok, érte vagyok. És most így konkrétan például számomra a futás egy imádság. Egyrészt olyan, mint az ima, másrészt maga az ima. Már sokszor észrevettem, hogy mindig reggel futok, tehát korai időpontokban, azzal indítom a napomat. Azok, amik foglalkoztatnak, így feljönnek bennem futás közben, és számtalanszor volt rá példa, hogy valami megoldás született, kínlódtam valami problémával, és egyszer csak így futás közben beugrott. És az a tapasztalatom, hogy amíg felismerések futás közben jönnek, azok mindig az Istentől származnak, és az a valós megoldás. Nem csak azért, mert Jézus nevével futok, tehát a ritmusra mondom mindig Jézus, 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 hanem azért is, mert ugye azzal indítom a napomat, hogy mikor megiszom a reggeli tejámat, már elkezdek imádkozni, és felajánlom magam az Istennek az egész napomat, minden cselekedetemet, minden örömömet, bánatomat, szenvedésemet, hogy azzal, ami vagyok és amim van, neki szolgáljak, őt dicsőítsem és szeressem. És hogy az övé akarok lenni. Ha még abban a pillanatban nem is tudatosítom, vagy nem mondom, hogy minden lépésem a tied, Uram, ez a felajánlás, amit reggel megtettem, az ott van. Ő elfogadta. És ez segít nekem abban, hogy az ő jelenlétében éljek. És hogy persze vannak nehéz pillanataim, de az a tudat, hogy ő velem van a nehéz pillanatokban is, mindenen át tud segíteni.
Na, ehhez kapcsolom azt a felvetésemet, amit mint gyakorló ember is kérdezek, hogy sokszor a hitüket gyakorló emberek várnak egy visszacsatolásra, egyfajta igazolásra. Osztod-e azt a gondolatomat, hogy önmagában már ez az egyirányúság, hogy valakiben tud az ember bízni, vagy valaki, akár éppen most nézzük, akkor az Isten hite megvan, és akkor odafelé fordul imáival. Nem feltétlenül fontos az, hogy igazolásokat nyerjen, hogy mit értek ez alatt, hogy imádkozom azért, hogy jobb legyen valami, és hogyha nem lesz jobb valami, akkor lehet, hogy én csalódott leszek, holott nem az a dolog lényege, hogy visszaigazolást kapjak, hanem önmagában ez a egyirányú vektor nagyon fontos.
A nehézségemben is velem van, nem csak az örömömben. Tehát az a kapcsolat, ami kettőnk között van, az a tudat, hogy vagyok neki, ő van nekem. És ez a kapcsolat, ez az önmagammal való kapcsolatot is elősegíti. Ez olyan, mint egy közlekedő edény, hogyha az Istennel való kapcsolatomat ápolom, gondozom, akkor az önmagammal való kapcsolat is ápolódik, és az embertársaimmal való
kapcsolat
is.
Van-e bizonytalanság ebben, ennek megélésében benned?
Milyen bizonytalanság?
Amikor elgyengülsz ebben a lelki megerősítében, akkor, amikor kétségbe vonsz bizonyos dolgokat, amikor kérdések merülnek föl benned.
Vannak kérdéseim, felteszem azt is az Istennek, és próbálom magamban, bensőmben megtalálni a választ. Tehát nekem az egyetlen fogózó az az Isten kapcsolatom. Kaptam egy pólót, aminek az van a hátára írva, hogy Jézussal futok. És nagyon szeretem, mert valóban azt élem át, hogy minden, amit teszek, azt vele teszem, érte teszem, neki teszem.
Köszönöm. Többiek?
Az Istenbe vetett hit, az mindenképpen kapaszkodom. Az életem során mindig úgy képzeltem el, hogy itt vagyok a Jóisten tenyerén. Sokszor hagy esni, de mindig alám nyúl, és visszám el arra a helyre, ahol lennem kell. Esetleg még erősebben is, mint ahogy előtte voltam. Nagyon sok, több halálközeli élményem is volt. A születésemnél is utána rengeteg műtétem, sportsérülésem, nem mindegyikről tehettem én, de mindegyik úgy gondolom, hogy megerősített és erősebbé tett.
Akkor tehát kellenek azok a mély pontok?
Vannak mély... Bocsánat.
Nem, csak ennyit, hogy akkor kellenek, te jól példázod azt, hogy kellenek mély pontok ahhoz, hogy az ember tudjon abból, vagy pedig nem kellenek ilyen mélypontok, ilyen
ott a mélypontokon, az ember életében lévő töréspontokon jön rá igazán, hogy mennyire fontos ugye a hite. Ezen kívül persze kellnek jófej barátok, baráti kör. Nekem van egy szerető családom is, de ennek ellenére érezheti az ember egyedül magát és magányosnak a saját gondolataival, de aki hisz a Jóistenbe, az igazából sosincs egyedül. Azok a pontok, amiken sikerült túlendülni, azok mindig adnak erőt és plusz töltetet a tovább menetelhez. Azokra visszaemlékszem, hogy abból a helyzetből hogyan jöttem ki, vagy itt hozhatom akár a sportot megint, ami jó kapaszkodó. Ugye nagyon sok olyan sztori van, ahol például a haláltorkában jön ki mondjuk egy leukémiás kisrác, túléli, majd utána elkezd rengeteget sportolni, és komoly fizikumot épít fel. És az az út, amíg ezt végigcsinálja, arra büszke lehet, és iszonyatosan megerősítheti. Rengeteg ilyen történet van, de mondhatunk, ha filmet hozok, akkor a Forrest Gumpra is gondolhatunk. Abszolút egy jó példa. Tele van nehézséggel az élete, de mindig jól alkalmazkodik hozzá. Vagy akár mondhatom a paralimpikonokat, tehát amikor kifogásokat keresünk, hogy miért nem, akkor én arra gondolok, hogy miért igen, még a nehézségek ellenére is.
Ja, azt tudom még ehhez mondani, hogy minden nehézség, amit Istennel együtt élek meg, az akkor nehéz, de a jövőben erősíti a belévetett bizalmamat, és ez adja a reményt, hogy jön még nehézség, de ő velem lesz, és túllendülünk rajta.
Mindannyiatok esetében fontos az, hogy akikkel találkoztok a környezetekben, környezetetekben, azoknak ti adjatok így fogódzót, de hát itt most Andira és a Zsuzsára nézve, hogy ti azt hogyan éltek meg, hogy ti ugyanolyan fogódzók lehettek, mint akár a jóisten, akár egy jó barát, akár a házastárs, hogy azért valamilyen problémával megkeresnek benneteket, és ti tőletek nem csak a tanácsokat, hanem egyfajta lelki megerősítést is próbálnak szerezni, és ez egy óriási felelősség. Na, itt kapcsollak akkor bemenneteket ebbe a beszélgetésbe, vagy ebbe a témába most.
Ez mondjuk nagyon tudok kapcsolódni. Én azt szoktam mondani, amikor elkezdek valakivel dolgozni, és azt mondja, hogy maga nélkül nem sikerült volna, hogy én ehhez kellettem, de ezt fogja tudni most már csinálni nélkülem is. Hogyha nem fog tudni nélkülem boldogulni, mert mi lesz akkor, hogyha már nem lesz terápia, akkor rosszul csináltam a munkámat. Ha én mindig kellek ahhoz, hogy ő egyensúlyban legyen, akkor valamit nem jól csináltam. Mm. Tehát nekem sosem az a célom, hogy terápia függő klienseket neveljek, mert akkor nem végzem jól a munkámat, nem vagyok lelkiismeretes.
Igen, de megvan a veszélye is, és hallottam ezt már szakemberektől így, vagy akik lelki segélygondozók, hogy sokszor ez annyira már-már személyiség függő, hogy direkt generálnak akár problémákat, mert hogy annyira nem önműködően akarnak működni, hanem mindig akarnak valami fogódzót, mindig akarnak valakihez kapcsolódni, sokszor akár éppen egy szakemberhez.
Terapeutaként az az egyik feladatunk, hogy ezt felismerjük, tehát hogy valakinek ilyen a személyiség működése, és hogy megtaláljuk azokat a fogódzókat, és akkor az eredeti kérdéshez csatlakoznék, hogy hogyan tudja magának megteremteni, hogyan tudjuk azt közösen kialakítani, ami neki fogódzót fognak jelenteni. Ami lehet akár, ami a lelki, testi-lelki kiegyensúlyozottságához hozzájárul. És ez ebbe benne van akár igen az alvásnak, az étkezésnek, a kiegyensúlyozása, de benne van a személyiségnek a rugalmassága. Talán, Bence, te mondtad ezt a rugalmasságot, azt mondta, hogy alkalmazkodás. És ez egy nagyon fontos képesség, hogy az ember tudjon alkalmazkodni, tudjon rugalmas lenni. Ha valakinek abban, hogy minél több fogódzója legyen az embernek, hát azt mondhatnám, hogy pszichológusként azt mondhatnám, hogy ott leszel önmagadnak, az a legfontosabb, mert te leszel mindig ott önmagadnak. Ezt nagyon jól kiegészítettétek azzal, hogy hát ott az Isten hit, és abban is fogódzót talál, mert hogyha ebben hiszek, akkor az ugyanúgy ott lesz nekem mindig, mint ahogy én ott vagyok önmagamnak. De minél színesebbek a fogódzó pontok az életemben, úgymond annál nagyobb biztonságban vagyok. Tehát, hogy én tudok nyúlni a sporthoz, hogyha stresszes vagyok. Tudok nyúlni egy hobbihoz, mert szeretek főzni, festeni, szeretek enni, új dolgokat kipróbálni. Ott vannak a barátaim, az is színes, vegyes, ott a családom, mert kapcsolatokat ápolok vele, szeretek önkénteskedni. Mi az, ami feltölt, ami hozzájárul tényleg a testi-lelki egészségemhez. Szóval terapeutaként nekem az a célom, hogy ezt minél színesebbé tegyem, és hogyha valakinek ilyen működésmódja van, hogy mindig megtalálja azt, hogy a terapeutájánál maradjon, mert mindig képez magának valamilyen tünetet, akkor ennek a gyökerét kell megkeresni, hogy miért.
Én mindig megtalálod?
Azért olyan gyakran nem szembesülök ezzel a problémával, úgyhogy azzal már igen, amikor a kliensek megijednek, de ez egy szokványos dolog, és ezzel tudunk mit kezdeni, megijednek a terápia lezárásától, és bármilyen legyen az pánikbetegség, étkezési zavar, tünetet kezdenek produkálni a lezárás előtti egy-két alkalomban. És akkor, hogy hát akkor mégse kéne lezárnunk, és ez különbséget teszünk a lapszus és a relapszus között, hogy most ez egy tünet, ami igazából egy reakció volt arra, hogy ő fél a lezárástól, és akkor erről beszélünk, és ez nem egy visszaesés. És akkor általában ezzel el szoktak tudni menni, és nem is szoktak visszajönni, hogy de akkor én visszaestem.
Milyen jó is ez a hit. Az most legyen szó akár Isten hitről, akár egy más emberbe vetett hitről, vagy jó társaságról, de vagy tényleg az egy jó kapaszkodó, vagy jó mankó. Zsuzsa?
Nagyon sok minden eszembe jutott. Én maradnék itt a szakmámnak a síkján. Én mindig nagyon megtisztelőnek éreztem azt, hogy valaki így hozzám fordul a problémájával. Tehát ez egy ilyen végtelen, ilyen sebezhető állapot, sok esetben rémültek a diagnózisnak, a diagnózissal való szembesüléskor. Nyilván ez az, hogy mit eszünk, ez egy ilyen nagyon intim dolog, ezt végtelen megtisztelőnek éreztem mindig, amikor beengednek ebbe a nagyon intim térbe. Ugye sok ilyen érzelem tapad mindig, szorongás attól, hogy most elvesznek tőlem valamit, amit nagyon szeretek, mondjuk például finom ízeket, kedvenc fogásokat. Tehát, hogy igen, én azt gondolom, hogy nagy felelőssége van a segítő területet választó embereknek ebben, hogy ilyen nagyon tisztelettel a másikat a lehető legteljesebb egészében szemlélve segítsünk. Most így hirtelen ez jutott eszembe, meg talán még annyi, hogy azért van elsősorban így a nemzetközi gyakorlatban, de talán így Magyarországra is megérkezik egy ilyen ellátási forma, amit páciensközpontú ellátásnak hívnak, ami egy ilyen nagyon egyenrangú együttműködést jelent a páciens és a segítő személyzet között. Ez számomra nagyon-nagyon szimpatikus, és ennek egyébként egy alapvetően fontos eleme az úgynevezett kompetenciafejlesztés. Pontosan az, ami már el is hangzott az előzőekben, hogy adjunk olyan eszközöket a páciens kezébe, amivel ő saját maga fogja tudni hatékonyan menedzselni a saját állapotát. Ez talán kevésbé így a lelki, spirituális vonal, de most így hirtelen ez jutott eszembe. Már kicsit fáradok itt 8 órához közeledve.
Érkezett egy kérdés. Azt mondják, a lélek betegíti meg a testet. Ez igaz minden esetben? És hogyan gyógyulhat meg a lélek? Én vallásos vagyok, de nekem is nagyon nehéz. Ki szeretne ezt hozzáfűzni?
Nekem egy filmrészlet jut eszembe erről. Coppolának a Keresztapa 3 című, a Keresztapa 3 filmje, amiben...
Filmajánló vagy most a mai este.
Al Pacino elmegy a bíboroshoz gyónni, és előtte voltak rohamai cukorbetegséggel kapcsolatosan, és meggyónja a bűneit, és azt mondja neki, hirtelen lesz megint egy rohama, és azt mondja a bíboros neki, hogy a lélek szenved, de a test betegszik meg. De utána, a gyónás után elkezd jobban lenni. Szerintem egyszerre gyógyul a test is és a lélek is, egyszerre fog gyógyulni szerintem. A kettő, mind a kettővel foglalkozni kell mindenképpen. És ugye, mivel egymással hatással vannak, ezért a gyógyulás is egyszerre történik. Szerintem mind a kettőre kell figyelnünk.
Elhangzott egy konkrét kérdés, hogy minden esetben a lélek betegíti-e meg a testet. Szerintem az nagyon fekete-fehér gondolkodás lenne, ha erre ezt mondanánk, hogy igen, minden esetben. Viszont nem tudom, hogy mennyi az a százalék, ami bennem. Szerintem ez egy ilyen szürke zóna. 1 és 99% közé tehető valahogy. Hogy ki miben hisz, meg mit tekintünk annak. Mert abban gondolkozunk, hogy mondjuk tenisz, én is szeretek teniszezni, és túlterhelem magam, nagyon stresszes vagyok, ezért mondjuk többet járok le a pályára, és túlerőltetem a kezem, és lesz egy ínhüvelygyulladásom. Akkor ezt most hova tesszük? Ez tényleg amiatt van, mert már ennyire túlterheltem a csuklómat, vagy elkönnyeljük annak, hogy persze, hát sokat ütöttem, és túlterheltem, vagy a lábamat. Vagy egyszerűen nem figyelek, és beverem a fejem, mondjuk ez nem betegség, és azért nem figyeltem, mert teli van stresszel, gondolatokkal a fejem. Viszont volt egy érdekes történet, amit a fodrászom mesélt. Egy női paciens, vagy nem paciens, szóval az ő vendége, mesélte, hogy hát képzeld el, mert látta, hogy van rajta egy vágás. És akkor hát igen, mert kiműtöttek egy cisztát. Innét valahonnét az állából, vagy a füléről, nem tudom, valahol volt egy. A múltkor meg egy másik bőrrel változást kellett kimetszeni egy anyajegyet. Aztán volt rajta egy bazelióma, meg ekcémája volt a kezén, hogy nem tudom, valami vegyszerben nyúlhatott, nem tudom, egy ilyen egy-két éves történet volt, és akkor a fodrászom mesélte, hogy hát én mondtam neki, hogy hát az ilyen tupírozás közben, az ilyen bőrproblémák azok ilyen kapcsolati dolgokkal szoktak összefüggeni. Nem tudom, így nem érzem azt, hogy valami probléma lenne. Kiderült, hogy egy hónapon belül a férje ott hagyta. Teljesen váratlanul. És kiderült, hogy voltak kapcsolati problémáik, csak ő nem tudott róla. De lehet, hogy a teste már előbb jelzett. Na most, hogy ezt hova tesszük, hogy akkor lehet, hogy itt is a lelke jelzett előbb ennek az illetőnek, vagy valami teljesen független dolog történt, nem tudom. Lefárasztjuk magunkat, kimerültek vagyunk, kevesebb, alacsonyabb az immunaktivitásunk, könnyebben megfázunk. Hát ilyen szempontból szinte mindent oda lehet tényleg a léleknek a számlájára írni, vagy majdnem mindent. Miben hiszünk, meg mit tekintünk annak, mondom, valahol 1-99% között.
A fizikai tevékenységtől leszünk-e jobban, vagy először jól leszünk mentálisan, és utána fogunk tudni fizikai tevékenységet, vagy sportot űzni. De a tyúk és a tojás kérdésköre. De igazából, ugye, ha először megyünk el fizikai tevékenységet végezni, akkor ugye felszabadulnak hormonok bennünk, és ilyen például ugye az endorfin is, ami egy stresszoldó hatású fájdalomcsapító hormon, és ha elkezdünk sportolni, akkor eufórikus érzésünk lesz, ezáltal jobb kedvünk lesz, vagyis javul a mentális egészségünk is. És a kettő megint csak összefügg, de az a kérdés, hogy melyiket csináljuk előbb. Ha előbb a cselekvés van, akkor változik ugye a lelki világunk is. Tehát igazából arra búzítanék mindenkit, hogy akinek esetleg nehézsége van, az mindenképpen kezdjen el mindenképpen mozogni, mert a mozgás az eszköz arra, hogy a testünkkel eljussunk a lelkünkhöz. És akkor itt visszakanyarodnék az első mondatomra, amit a Szent Györgyi Albert idézet volt, hogy a sport nem csak testnek, hanem a lelkünknek is az egyik legerőteljesebb kifejező eszköze.
Lassan lekerekítve a beszélgetést, azt tapasztaljuk a mai világban, és nem tudom, én is hanyadik beszélgetést moderálom így, mindannyiszor szóba kerül az, hogy ma 2026-ban annyiféle impulzus ér bennünket, annyiféle elvárásnak kell megfelelni, annyiféle környezeti hatás ér bennünket, akár természeti, akár társadalmi hatás. Akkor, amikor erről beszélünk a mai estén, hogy testi-lelki örökségünk, amit hozunk, vagy amiben élünk, amit kapunk, mit tanácsoltok, mit javasoltok, akár éppen a személyes példán keresztül, hogy ebben a információ hatás dömpingben, amikor már korábban beszéltetek arról, hogy nem tudja az ember meg, nem ritkán éli meg az ember a pillanatokat, vagy tudja megélni a pillanatokat, ritkán tud egyedül lenni, ha egyáltalán mer egyedül lenni önmagával, hogy hogyan lehet megélni a mindennapokat, pontosan a testi-lelki egészségünk érdekében, ebben a kaotikus világban, ami lehetőségek tárháza, és milyen érdekes, hogy a lehetőségeink egyre nagyobbak, és mégis ugyanakkor azt tapasztalom sokunknál, hogy ez beszűkíti az embert, ez a nagy lehetőség.
Nekem az a nagyon jól követhető, vagy gyakorlati példa jut eszembe, amit a klienseimnek is szoktam mondani, hogy hogyan lehet megélni a mindennapokat. Pont te mondtad, hogy futás közben mennyi szín, szag, fény, ilyesmi az, amire felfigyelsz. Én ezt szoktam nekik mondani, hogy borzasztó nehéz odafigyelni, valóban jelenben lenni. Amikor eszükbe jut, akkor ha épp a szobában vannak ott, hogyha épp munkába tartanak, akkor nem több, 1-2 percig fókuszáljanak arra, hogy mi van körülöttük. Ez lehet, hogy most csak a hangokra figyelek, csak a látványra figyelek, csak a szagokra figyelek, és ezzel lehet, ez az első lépés, mert itt szerintem a mai alkalom is elhangzott, a fokozatosság, az egy nagyon fontos dolog, hogy ne a világot akarjuk megváltani, és ne azt lássuk, hogy Úristen, mi az, ami el kellene érni, hanem ugye bekorlátoznak az adottságaink, meg egy csomó minden lehetőségeink. Ne azt lássuk, hogy a buddhista szerzetesek fenn a hegyekben, vagy bármilyen szerzetes fenn a hegyen egymaga is mennyire sziklaszirált jól megvan önmagában, és nekem is ezt az állapotot kellene elérnem, hanem azt, hogy mit tudok tenni, és ez az első kis lépés lehet, hogy ebben a két percben, abban a két percben azon a napon csak arra figyelek, hogy mi történik épp körülöttem. Én egyébként a pici gyerekeimmel ezt játszottam. Mentünk haza az oviból, és ki mit hall, és mindenki mondott egyet. És akkor te mondasz, most én mondok. És egész különleges dolgokat lehetett odáig, hogy a süsű, a kapucni hozzáér a fülemhez, és hallom annak a dörrölését. Én ezt tudom javasolni kis lépésekben.
Köszönöm.
Én meg arra gondoltam, hogy nagyon jó, ha figyelünk a belső megmozdulásainkra, indítatásainkra, és jó, hogyha tudatosítjuk a mély és erős vágyainkat, és azt, hogy ezek merre visznek bennünket, mert azok cselekvésre ösztönöznek. Így a futással kapcsolatban ilyen nagy vágy volt bennem valami mozgásformát találni. És nem, hát annyi féle van, ahogy mondod, hogy tényleg nem lehet kiválasztani a sok információból, kínálatból. És akkor évekig, de olyan 5-6 évig minden évben egy lelki gyakorlaton voltam egy fiatalemberrel, aki minden, láttam, hogy milyen élvezettel fut. És így felébredt bennem valami vágy, hogy hú, de jó lenne nekem is eljutni egy ilyen fokozatra, hogy ilyen élvezettel tegyek valamit. És akkor körülbelül 6 év múlva jött el az a pillanat, amikor elhatároztam, hogy na 5 percet fogok futni, és most már eljutottam arra, hogy igen, ez élvezet. Tehát, hogy érdemes magunkba figyelni. Én ezt tudom ajánlani.
Köszönöm.
Azt gondolom, hogy ugye nagyon inger gazdag lett ugye a környezetünk, rengeteg inger ér minket, sokkal több, mint a korábbi nemzedékeket. És egy, le kell csökkenteni. Ez rám is vonatkozik, mert én is a telefonon rengeteg mindent tanulok, de inkább igyekszem jó dolgra használni. Néha ki kell kapcsolni a telefont és elmenni nélküle a természetbe. Biciklizni, futni, gyalogolni, víz közelébe, a víz az mindig nyugtató hatású, tehát valamilyen tópartra, és egy picit csak jelen lenni, amiről korábban is szó volt. Amikor túl sok inger ér engem, ugye rengeteg embert hallgatok én is napi szinten a munkám során, és nagyon sok problémájuk van, és ugye én ezt felfogom. Még akkor is, hogyha közből edzenek, de mesélnek sokat, és egyszer csak tele lesz a fejem. És mindegyiküket nagyon kedvelem, de tudom jól, hogy ha kimegyek mondjuk egy órára az erdőbe biciklizni, az rögtön feltölt. Vagy hogyha az ember mélyebben érti meg mások érzéseit, akkor hamarabb kimerül az idegrendszere, és tudom, hogy ilyenkor aludnom kell. Én szeretek aludni délután, és van, hogy egy órát az ebéd után, vagy egy fél órát ledülök aludni. És utána sokkal jobb teljesítményt tudok leadni. Tehát ez egy befektetés igazából azoknak, akiknek van lehetőségük munka közben, vagy egy 20 percük arra, hogy pihenjenek egyet, hiszen élettanilag is indokolt, ugyanis a szervezetünk mondjuk egy ebéd után ugye befele paraszimpatikus állapotba kerül az idegrendszerünk, és szükségünk van a pihenésre. Tehát figyeljünk arra, hogy a testünknek mi kell, az ingereket csökkentsük, menjünk minél többet a természetbe, és minél többet mozogjunk.
Köszönöm.
Hú, hát ez most már egy záró gondolat, ugye?
Igen.
Elérkezünk. Jó, mert én gondolkodtam, hogy mi is az, amit így hagyjak itt ebből a beszélgetésből, és engedjék meg, hogy én legyek a kalapácsos ember. Lehet, hogy hallották már ezt a mondást, hogy akinek kalapácsa van, az minden szögnek néz. Én vagyok a kalapácsos, mert én most szeretném egy olyan irányba elkanyarítani ezt az utolsó hozzászólást, ami így picit kapcsolódik azért ahhoz, hogy mennyire sok inger ér bennünket, és hát szerintem most így tapasztalják így önök is, akár így a mesterséges intelligencia beszivárgásával így a mindennapjainkban a fake news és a deepfake-nek a megjelenésével, akár így a hétköznapjainkban, hogy nagyon-nagyon-nagyon nehéz eldönteni azt, hogy melyek a hiteles információk, mik azok, amikhez, amire így rá tehát hogy nehezíthetjük magunkat, amire lehet támaszkodni, ami valóban jót tesz nekünk. És ezt mi egyébként a táplálkozás oldalán nagyon hatványozottan érzékeljük, hogy mindenhonnan ömlenek ránk ezek a sokszor egymásnak ellentmondó táplálkozási információk, amik borzasztóan elbizonytalanítóak. És nyilván ehhez még hozzáadódnak ugye az adott egyénnek a sajátosságai. Én ugye a doktori kutatásom az nagyon erősen az egészségértéshez kapcsolódik, hogy mik azok a képességek, és hogyan lehet ugye javítani azt a képességet, amivel ugye megértjük, alkalmazni tudjuk az egészséginformációkat, például ugye a táplálkozási tanácsokat. Tehát nagyon-nagyon-nagyon nehéz, és amire kiszerettem volna így az egészet így vinni, az a kritikus gondolkodás és kritikai hozzáállás, ami nagyon-nagyon szépnek látszik, mindent ígér, tokától bokáig meggyógyulsz, holnapra beveszed, nem tudom, belerakod a lábad a vízbe, és kioldja, nem tudom, mérget, és a többi, ezek valószínűleg nem igazak. És érdemes, ha tudnak és van kapacitás, akkor így az információk mögé nézni, esetleg keresni olyan az önök számára hitelesnek tűnő forrásokat, akár független szakmai szervezeteket, akik kommunikálnak és rájuk hagyatkozni. Egyébként ezt el kell, hogy mondjam, hogy sokszor szakemberként is borzasztó nehéz navigálni, hogy mi az, aminek úgy hihetünk. Szerintem egyébként ez úgy a mentális egészségünknek sem tesz jót, ez a retteltes sok egymásnak ellentmondó információ. Tehát én így dietetikusként, meg a szövetségünk képviseletében is én ezt mondanám, hogy legyenek kritikusak, nézzenek utána, kövessék a hiteles forrásokat. És nyilván ez pedig ugye az egyéni megoldásokat adja ugye a hétköznapokban. Ugye az evésben is egyre inkább ugye felé megyünk, hogy nem univerzális nagy mondások vannak, hogy nem tudom, ötször együnk és hasonló, hanem nagyon-nagyon sok egyéni megoldás van. Nem tudom, ez egy jó végszó, elég messzire jutottam így a lelkiségtől elnézést, de hogy a kalapács az kalapács.
Nem, hát ez fontos volt, és ez sokszínűen világítottuk meg legalább itt ezt a témakört. Nagyon szépen köszönöm mindannyiótoknak a hasznos gondolatokat. Remélem, hogy azért tartalmasnak ítéltétek, így magunk között szerintem jót beszélgettünk. És nem egy utolsó szempont az, hogy önök is gondolom, hogy tartalmasnak ítélték. Szoktam volt mondani, teszem ezt most is, hogy hazafelé vagy este, amikor egy kicsit elcsendesednek, akkor gondolkodjanak esetleg, vagy nézzenek utána, vagy eszükbe jut egy-egy ilyen mondatfoszlány, akkor szerintem az már egy jó dolog. Merjenek változtatni az életüken, hogyha ez szükséges. Köszönöm, hogy itt voltatok. Köszönöm szépen, hogy itt voltak. Isten áldja önöket.
Kedves hallgatóink, a Mária Rádió januári kerekasztal beszélgetésének második részét hallották.